reggeli személy.
Pestik Mária Zita közgazdász, a pénzügyi kutató ZRT tudományos főmunkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Gazdaságról fogunk beszélni természetesen, de azért engedd meg, hogy a legutóbbi napok történéseire, mondjuk erről a Magyar Péter jelenségről föltegyek neked néhány kérdést. Tudom, hogy te politikában nem szeretsz utazni, hát ott van a Laci, aki
ezt megteszi. Igen, munkamegosztás van a családban.
Igen, de azért most ezt én kihasználnám. Szóval mit gondolsz erről? Jelenségnek tartod, ha igen, múlónak, ha nem, akkor pedig mire alapozod azt, hogy ez egy statikus valami lesz?
Hát akkor hivatkozom a politológus családtagunkra, aki ugye itt korábban kifejtette, hogy van egy harmadik erő, tehát van a kormány, van az ellenzék, és van egy olyan tábor, akinek nincs jelöltje, mert nem, egyikhez sem akar állni, tehát van egy ilyen nagyon erős kivonuló, de ugyanakkor mégiscsak azért szeretne valamit tenni az országért és a politikában valahogyan részt venni. Na most ennek a harmadik tábornak lett egy vezére, ha így lehet ezt mondani, Magyar Péter, aki nagyon, nagyon tisztességesen jelent meg, állt ki, teszi a dolgát, és hát borzasztó nagy népszerűségre tett szert. Ugye olyan rövid idő alatt, amire nem volt példa. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez, és most majd, ha a pártot megalapítja, és be is jegyzik, mert ez fontos, ugye az a szabály, hogy mielőtt a köztársasági elnök bejelenti a választás napját, azelőtt meg kell alakulni a pártnak. Hát nem biztos, hogy a magyar közigazgatási szervek ebben segítkezni fognak neki, de hát valamit majd kitalál, és én bízom benne, és nagyon sokan bíznak benne. És most egyetlen példát hadd mondjak, hozzánk járnak hát segíteni nekem, takarítani kislányok, nagylányok, és annyira boldogok, mikor a Péter nevéről és egyáltalán a jelenségről hallottak, hogy én még ilyen boldognak nem láttam őket, hogy akkor most akkor van végre valaki, akire tudunk tenni, tehát hát ők aztán egyáltalán sem értelmiségi körökben nincsenek, sem ugye így a politikától nem érintettek, de nagyon örültek, és ugyanezt tapasztaltam, a Lehel piacon jártam a tüntetés után másnap, és ott is az eladók, a Vászrátóti üvegház tulajdonostól kezdve a Boros bácsiig, mindenki nagyon, nagyon örült. Tehát van egy olyan felszabadulás érzés az emberekben, hogy na végre, tehát egy megkönnyebbülés. Nem tudok választani, egyikhez sem, másikhoz sem akarok állni. Jött valami harmadik erő, és ez jó dolgokat mond, úgyhogy most odaállunk.
Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Igen.
Több ilyen kísérlet is volt, ugye a Márki-Zay féle, ami egyébként sikereket hozott, mert hát polgármester lett belőle nem egyszer, hanem kétszer. Aztán úgy tűnik, hogy az országos zakó az nagynak bizonyult a számára. És hát van még egy ember, aki szintén jobb oldalról jön, mert a Márki-Zay is ugye egy konzervatív ember.
Igen.
Aki a Vona Gábor, aki megalapított szintén valami pártot, vagy pártkezdeményt, de ez nagyon gyorsan elhalt, pedig elég szépen futott föl az elején, de már azóta nem hallani róla. Ezért kérdezem, hogy ezek a pártcsírák megszületnek, emberek jönnek, eltűnnek, hogy nagyon nehéz megmaradni ezen a terepen.
Igen, hát a Márki-Zaynál a bukár szerintem az okozta, hogy 900 ezeren nem mentek el erről az oldalról szavazni őre. Na most, hogy a többi pártnak mennyire volt ebbe szerepe, ezt nem tudjuk megítélni, ezek belső pártpolitikai kérdések, de lehetséges, hogy volt szerepe. Nem volt annyira egységes ugye ez a pártszövetség, az összefogás nem volt annyira egységes, és ezt láttuk azonnal a választások éjszakáján, amikor azonnal szétestek. Tehát nem volt egy annyira erőteljes összetartó erő mögötte, ami győzelemre segíthette volna. Nagyon sokaknak ez csalódást jelentett egyébként.
És úgy is látom, aztán befejezem persze, hogy ez a hagyományos, a maga bocsánat, tehetetlenségében, és hát viszonylagos pénzügyi kényelmébe belefulladó ellenzék, hát most elég féltékenyen és rosszkedvűen szemléli Magyar Péter föntűnését. Egyébként Márki-Zay Pétert leszámítva, aki üdvözölt, és azt mondta,
igen,
támogatja. De hát például a DK részéről már elhangzott, hogy nem ő a megoldás, meg nem ő kell nekünk, hogy aztán ki kell nekünk, nekik, azt persze tudjuk, hát ők, csak hát éppen arról van szó, hogy miközben csökkent a Fidesz támogatottsága, mindegyik, aki leszakadt a Fideszről, az elment a nem szavazók közé. Úgyhogy erre meg nem igen lehet mit mondani. Csak az, hogy hát akkor...
Igen, szóval a Péter két tűz közé van fogva, a Fidesz és az ellenzék közé van fogva. Az ellenzéknek konkurencia, hát az egyértelműen konkurenciát jelent, és hát nem is nagyon tudnak mit kezdeni vele. Tehát ezek az ellen vélemények, amik most már explicitté váltak, tehát nem csak belső suttogások vannak, hanem kifejezett támadások is, hogy nincs rá szükség, ugye, nincs, tehát ne a DK mondja meg, vagy másik párt mondja meg, hogy kire van szükség, hanem majd bízzuk a szavazókra, hogy szavazók mondják meg, hogy szükség van rá, vagy nincs szükségre, és milyen mértékben van rá szükség.
Jó, akkor beszéljünk arról, hogy milyen háttér előtt, és hát ez a gazdaság természetesen, rajzolódnak ki ezek a képek, lehetőségek, politikai választások, és hát ez a kép nem mutat sok jót. Én természetesen egy kívülálló vagyok, tehát én csak egy nagyon egyszerű kérdéseket tudok majd neked föltenni, de hadd válasszam kiinduló pontnak Bot Péter Ákosnak az interjúját, amit néhány nappal ezelőtt a Népszavának adott, és azt mondta, hogy tulajdonképpen az, amit a kormány a gazdaság állapotáról, a kilábalásról, a lehetőségekről, az idei gazdasági növekedésről mond, hát ezeket, hogy is mondja, megrendelésállomány, más mérések nem támasztják alá. Itt az ipari hatalmas visszaesésről van szó, ami mindenki megriasztott, mert senki nem várta, hogy az ipari termelés ennyire visszaesik, és a megrendelésállomány ilyen pici. És azt mondja, hogy talán ez csak választási szöveg, megnyugtató üzenet, de mégis hamar szembe jön a valóság, ugyanis nem lesz miből finanszírozni azt, amiről a kormány beszél. Az a gyanú mondja, hogy csak június elejéig tekint előre, amikor is ugye választások vannak. Vagyis ő a képlet elég borús. Te ezt osztod?
Messze menőleg osztanom kell, sajnos. Na most a folyamatok már az elmúlt év utolsó negyedévében elromlottak, olyan értelemben elromlottak, sokkal se voltak jók, de legalábbis a kabinet a harmadik negyedévi növekedés alapján, hogy az előző negyedévhez képest volt valami növekedés, már azt várta, és hát az előrejelzők is ennek alapján, hogy a negyedik negyedév az már tényleg egy ilyen erősödés lesz, tehát senki nem várt visszaesést, és hát sajnos a negyedik negyedévben még kedvezőtlenebbek voltak az adatok, és ez átjön erre az esztendőre is. Az idei év is nagyon gyengén indult. Ugye az ipar visszaesett, és ezen belül az export esett vissza. Most az exportnak a csökkenése már megjelent tavaly november-decemberben is, és lényegében ez folytatódik ebben az évben is. Holott tavaly az, hogy nem volt nagyobb a visszaesés a magyar gazdaságban, az annak volt köszönhető, hogy volt egy úgynevezett kis nettó export többlet. A netto export azt jelenti, hogy az export és az import különbsége. Na most ez nem abból adódott, hogy olyan fantasztikusan jó, hatékony és további újabb piacokat tudott magának szerezni az export, hanem ez abból adódott, hogy a belső piac összezuhant, a belső kereslet, a fogyasztói és a beruházási kereslet visszaesett, és ennek csökkent az import igénye, tehát az import lényegesen nagyobb mértékben csökkent, mint ami egy normál esetben előállhatna, de és így adódott egy kis nettó export, tehát tavaly még volt egy kis nettó export. Na most, ahogy indul ez az év, ez azt jelzi, hogy nem lesz ez a ez a külső segítség a magyar gazdaságnak, az export oldaláról semmiképpen sem, és hogyha tényleg fel fogják fűteni a fogyasztást és a beruházást, akkor ennek lesz egy import vonzata, tehát akkor nem pozitív lesz, hanem negatív lesz a nettó export. Na most az, hogy a kormány mit mond erre az évre, hát azt tudom mondani, hogy össze-vissza beszéd. Ugye azt a tervet, amit megfogalmaztak, és amire a költségvetés épült, a 24-es költségvetés épült, az még tavaly nyáron készült ez a terv, és hát ebben ugyanazokat a pozitív dolgokat feltételezték, amit 23-ra is feltételeztek, tehát hogy jó lesz a külső piaci konjunktúra alakulás, hogy az uniós pénzeket meg fogjuk maradéktalanul kapni, hogy az infláció lemegy, és így tovább. Na most ezzel talán, és hogy így vissza tudunk találni, mert ez a mániája az Orbánnak a magas növekedési pályára, tehát arra a pályára, ahol voltunk 2017 és 19 között, ott tényleg volt egy évi átlagban egy ilyen 4-5%-os növekedés, na de teljesen mások voltak a külső feltételei annak a növekedésnek. Tényleg jó külső konjunktúra volt, ömlöttek be az uniós pénzek, sőt, még előre hoztuk az uniós pénzeknek a lehívását, amit csak lehetett, ugye mindent kiadott. Nagyon laza volt a monetáris politika, viszonylag laza volt a költségvetési politika, és jelentős jövedelemkiáramlás volt. Most nem lehet az infláció mérséklése miatt nem lehet laza a monetáris politika, és a jegybank kitart amellett, hogy hát a kamatot nem csökkenti olyan ütemben, mint ahogy mondjuk azt Nagy Márton szeretné. Nem is lehet. Hát hogyha az európai piacokon, mint az Európai Központi Banknál, vagy a Fednél ilyen 4-5%-os kamat van, akkor mi nem mehetünk le erre a szintre, mert a magyar gazdaság kockázata az lényegesen nagyobb, mint az európai átlag. De még azt tudom mondani, hogy a görög kockázatnál is nagyobb, legalábbis a hitelfelvételi feltételek ezt mutatták. Ugye a görögöknél az adósságráta az a 100% fölött van. Nálunk ilyen 75 körüli, tehát így mennyiségileg jobban állunk, és mégis drágábban tudunk felvenni a külső piacokon hitelt, mert nagy a kockázat. Tehát ahhoz, hogy itt ténylegesen egy jó növekedés beinduljon, ahhoz azért a kormány hitelességének kellene megerősödnie, és hát ez az, amit nem látunk, mert ugye az elmúlt év eltelt azzal, hogy vitatkozik egymással Nagy Márton és Matolcsi, és akkor az idei év meg úgy indul, hogy akkor most vitatkozik Nagy Márton és Varga, mert Nagy Márton azt szeretné, amit ugye az Orbán, hogy növekedés, ahhoz viszont egy laza költségvetési politika kell, laza monetáris politika kell, na most úgy látszik, hogy már beletörődött, hogy a Matolcsi nem játszik erre a lazaságra, akkor most a költségvetést próbálja megpiszkálni, de amit most elértek, hogy nem 2,9%-os lesz idén az államháztartás hiánya a bruttó hazai termék, hanem 4,5, az még mindig kevés a növekedéshez. Még mindig kevés, mert nagyjából ekkora a kamatszolgálat. Tehát ahhoz, hogy egy többlet növekedési erő jöjjön ki a költségvetésből, ehhez még nagyobb deficitre van szükség. A még nagyobb deficit nagyobb eladósodást eredményez, a nagyobb eladósodás nagyobb kockázatot jelent, a nagyobb kockázat magasabb kamatfelárakat jelent. Tehát egy hosszú távú lecsúszó pályára lökné a magyar gazdaságot ez a politika, és hát nem vagyok benne annyira biztos, hogy nem csinálják meg.
Mert de hát ugye, ezt ők is látják, nem?
Hát látják, persze, de hát hazardíroznak, hát majd lesz valahogy, majd kit, ugye itt nincs hosszú távú gazdaságpolitika, egyáltalán nincs, hanem ilyen napi ötletek vannak, ezt látjuk, és a napi ötletek is tovább rongálják a kormányzati munkával vetett hitet, a hitelességet, növelik tovább a kockázatot, de most a befektetők, jó befektetők termelékenység növekedést és GDP emelkedést eredményező befektetők nem jönnek Magyarországra, mert nem kiszámítható az a kormányzati politika, amit itt az utóbbi években előadnak, hogy évközben változtatunk nagyon jelentős mértékben az adórendszeren, hogy befogyasztunk, ugye a Lázár azt mondta, hogy 5000 milliárd forintnak megfelelő beruházásokat befogyasztunk egyik pillanatról a másikra, hogy beleszólunk a monetáris politikába, hogy korlátozzuk a megtakarítások ösztönzöttségét, ami lényegében egy infláció erősítő tényező, hogy előírjuk ugye árbefagyasztások, meg kötelező árcsökkentések, tehát olyan nagyon radikális beavatkozások vannak a piacgazdaságban, mint amilyen az előző rendszerben volt. Na most ezt azért a tőke nem szereti. Ugye aki befektet, azért az kockázatot vállal. És a kockázatvállalásban nem fér bele még ez az extra kormányzat részéről jövő kockázati elem, és akkor még nem beszéltem arról, hogy nem tudja garantálni, sőt egyre kevésbé a tulajdon biztonságát. Tehát az, hogy ez az enyém marad, ez, amit én itt befektettem, ez az enyém marad, ezt én így forgatom, és profitálok belőle. Ugye itt Magyarországon, amikor bármi megtörténhet, akkor ide jó úgynevezett európai nyugati befektető nem szívesen jön. Hát most itt van ez a spárügy.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy erre gondol nyilván. Igen. De korábban a német cégek is panaszkodtak amiatt, hogy kiszorítják őket, vagy ki akarják szorítani a magyar piacról. Itt másról van szó, itt át akarják venni, mondja a Spár vezetője, gyakorlatilag a hatalmat.
Amikor Nagy Márton miniszteri kinevezése volt, akkor ugye kell egy ilyen bemutatkozást is tartani a parlamentbe, és akkor ő elmondta, hogy hát az élelmiszeripar, az élelmiszer kiskereskedelem, a biztosítás és az építőanyag kereskedelem, ezeknek magyar tulajdonba kell lenni.
Miért?
Hát azért, mert akkor majd oda tudjuk adni a NER barátainknak. Na, tehát most van egy államosítás, tehát ugye ez egy ilyen, a reptér is, minek kell a reptér? Főleg olyan költségvetési körülmények között, amilyenek között vagyunk.
Hát minek a nagy Dubaj?
Hát az is minek, mert hogy így nem tudok többlet jövedelmet adni, mert ugye azért azzal számolnak, hogy itt az, ami eddig csorgott, az uniós pénz is, amit át tudtak vinni magánvagyonokba, az most azért úgy beszorul, és akkor nincs más, akkor vagyont kell adni, és ez a vagyonosztogatásnak az alapja, hogy akkor államosítók, ugye megvettük a biztosítókat, nagyon, nagyon nehezen, de hozzájutottunk biztosítókot. Most eladtuk ezeket is, mert az a pénz is kell a Budapest Airport megvásárlásához.
Egyébként Nagy Márton tett erre célzást, de többen mondták, hogy az ő tervei az elég jelentős inflációval járnának, ez igaz?
Hát hogyne. Hát ugye, ha úgy veszem, hogy ő mit szeretne, hogy a jegybank csökkentse, nagyobb mértékben csökkentse a kamatot, tehát hogy ne legyen, az, ne álljon hát elő az a helyzet, a igen, hogy a kamatláb magasabb, mint az infláció. Ugyanis ha fordítva van, ha az infláció nagyobb, mint a kamatláb, annak van egy növekedés ösztönző hatása, mert akkor az inflációból ki tudja fizetni a kamatot, és még marad is neki, ugye? Tehát ezt szeretné. Na most legutóbb a jegybank egy kicsivel nagyobb mértékben csökkentett, és abban a pillanatban a külföldi bizalom tovább csökkent, és abban a pillanatban elromlott az árfolyam, a forint árfolyam. Na most, ha a forint árfolyam elromlik, akkor abból ugye az import drágulásán keresztül infláció lesz. Tehát a Nagy Márton, ő nagyon tisztában van minden összefüggéssel, de ha csak ilyen csőlátásban gondolkodik, meg beszél kifelé, akkor az ő neki csak a kamatot kell csökkenteni. Hogy ennek milyen következménye van, azzal nem számol, de van egy ilyen inflációs következménye. A másik, ami szintén szeretne elérni, meg hát ugye részben el is ért, az a költségvetési hiánynak a magasabb mértéke, a nagyobb költségvetési hiánynak szintén inflációs hatása van. De azok a döntések is, hogy a például tavaly decemberben már megemelték a minimálbért és a garantált minimálbért erre az évre vonatkozólag, tehát a jövedelem döntések is, fölvetik annak a veszélyét, hogy esetleg egy ilyen nagyon feszes munkaerőpiacon a bérinfláció beindul. Tehát a bérnövekedés, ugye az költségnövekedés és keresletemelkedés is, költségoldalról van egy nagyobb nyomás, keresletoldalról meg van egy húzás, tehát ezek valóban mind olyan tényezők, amikből infláció jöhet ki, de Nagy Márton nem törődik az inflációval. Ugye mikor tavaly azt mondta, hogy a jegybank emelje föl az inflációs célkitűzését akár 6%-ra is, most 3+1, tehát mondjuk 4%, akkor is már ez jutott kifejezésre. És amikor azt mondja, hogy hát már legyőztük az inflációt, kivégeztük, megöltük, nem tudom én, sárba tiportuk, ezzel is azt üzeni, hogy nem érdekli ez a következmény, ez az inflációs következmény, mert abban bízik, és ezért mondom, hogy hazárdíroznak, abban bízik, hogy majd kinőjük ezeket az ügyeket, ezeket a dolgokat, majd kinőjük, de nem nőjük ki, hanem egyre inkább bele kever eredünk egy lefelé menő spirálba.
Ide térjünk vissza, de még a dolog elejétől hadd kérdezzek valamit, hogy nagyon sokan kormány oldalról elsősorban azt mondják, hogy hát ezek külső hatások. És elsősorban Németországra hivatkoznak, amelyik most megkapta az Európa Beteg Embere kitüntető címet. Már korábban a jobb oldalon ezt nem lehetett elhinni, meg kell mondani, hogy igazuk lett. Legalábbis a mostani állapotot tekintve. És hát a megrendelés állomány az ipari termelésben, ez részben ennek tudható, tehát hogy a kérdés az lenne, hogy mennyiben tehet a külvilág arról, amilyen állapotban vagyunk, és mennyiben a magyar gazdaságpolitika?
Hát ugye mindig a külső tényezőkre fogjuk a dolgokat, és Nagy Márton még, hogy még a Nemzeti Bank, tehát ez a két tényező, ami akadályozza a növekedésünk beindulását.
Az idegenek és az idegen szívű.
Igen. Hát ezzel szemben ugye azt tudom mondani, hogy az elmúlt évben a magyar gazdaságban volt a harmadik legnagyobb visszaesés az egész Európai Unióban. Az Unió egésze az növekedett. Nem nagyon, de növekedett, és az egykori sorstársaink, Bulgária, Románia, Horvátország, ezek mind egész szép növekedés volt, főleg hozzánk képest, tehát akkor jobb, hogyha megnézzük, hogy mi lehet az a speciális körülmény, ami visszahúz bennünket, és erre csak azt tudom mondani, hogy a kormányzati politika, de ők ezt soha nem fogják elismerni, elfogadni, bevallani, hát mert akkor ugye a saját kudarcukról kellene tenni. Tehát mi egy más útra kerültünk, mint a többi volt szocialista ország is. Például azzal, hogy az uniós pénzek, amiket már ugye használnak, a helyreállítási alapokat is már korábban mindenki megkapta, hisz a helyreállítási alapokra a programot 2020-ban kellett elindítani, és 21-ben már folyosították. Na most nálunk még mindig levegőben lógnak ezek a pénzek, és a rendes költségvetési pénzek is levegőben lógnak. Hát most ugye azt mondták, hogy megkapunk 10,2 milliárdot, ezt tavaly decemberben mondta az Európai Bizottság, most az Európai Parlament meg feljelentette ezt a bizottsági döntést, hogy azért nem olyan egyértelmű azok a kritériumok, amiket ők elfogadtak, hogy azok úgy vannak Magyarországon, ugye a jogállami kritériumok. Tehát ez is bizonytalan, most hogyha nem tudom, nem látom át, hogy meddig lesz ez így, akkor fölfüggesztve, nem lesz fölfüggesztve, egy ilyen bírósági ügy az nagyon elhúzódik. Tehát van egy ilyen nagyon nagy különbség a többiekhez képest. Másrészt pedig hát az a kormányzati politika, ami a választások megnyerése érdekében 2022-ben a dél-amerikai országokat meghaladó mértékű udvarlást hajtott végre a választók megnyerése érdekében. Tehát olyan mennyiségű pénzt szórt ki, hogy abból persze, hogy infláció lett. természetes, hogy infláció lett, és ebből az ez az infláció, ami bekövetkezett a magyar gazdaságban, ez megemésztette a jövedelmeket, a jövedelmek megemésztése megemésztette a fogyasztást, ugye? Beomlott a fogyasztás, és akkor a költségvetés kiszakadt, 2022 nyarára kiszakadt, akkor extra intézkedéseket kellett hozni, extra profit adókat, meg kiterjesztve, meg újabb adóemeléseket hozott ez az adócsökkentés kormánya, ahogy magukat definiálják. Ez is infláció növelő tényező volt, és beruházások befagyasztása meg a beruházásokat húzta le olyan mértékre, amire példa utoljára a nagy globális válság idején volt. Tehát azt akarom mondani, hogy a belső piacoknak az összeesése, ami bekövetkezett az elmúlt évben, az egyértelműen az Orbán kormány politikájának a következménye. Erre nem volt példa más országokban, és hát ez következett be.
Lehet akkor úgy fogalmazni, mert mondjuk az európai vagy az uniós pénzek érkezése, illetve a gazdaságban való nagyon tömény és hát szokatlan, legalábbis mai viszonyok között szokatlan belenyúlások, amire korábban tett célzását, például az ársapkák alkalmazása. Az azt jelenti, hogy olyan típusú és mindent lehengerlő politikai kormányzása Magyarországon, ahol a politikai érdek, mint a hatalmi érdek mindent fölül múl, és a hatalmi érdek mondjuk egy olyan centralizációt, vagy éppen egy olyan diktatúrás hajlamokat tételez, hát akkor abban az irányba megyünk el, kerül, amibe kerül.
Ez pontosan így van. Én soha nem mondtam azt, hogy ennek a kormánynak van gazdaságpolitikája, mert nincs gazdaságpolitikája olyan értelemben, hogy egy hosszú távú, kiegyensúlyozott fejlődésre koncentrálna, hanem csak politika van, csak kormányzati politika van, és ezt a kormányzati politikát csak a politikai érdek, a Fidesz, illetve Orbán Viktor érdeke mozgatja, és semmi sem drága, semmilyen eszköznek az alkalmazása nem drága a hatalom megtartása érdekében. És aztán majd elkommunikáljuk, ugye, erre van a Rogán művek fölépítve és finanszírozva, hogy majd megoldjuk, és hogyha ilyen tényleg egy csatornán kapja a társadalom egy része az információkat, akkor nem tud másról, és akkor azt elfogadja.
De korábban azt mondta, hogy Orbánnak a mániája az volt, hogy 4-5-6%-kal, mint hogy 2 évre, ez igaz is volt, nőnie kell a gazdaságnak, hiszen most teljesen mindegy, hogy micsoda neki, az az érdeke, hogy sikeresnek tűnjön az ország előtt, és az ország is működőképes legyen. De ezzel az a politika, amit ő csinál, az szembe megy. Tehát akkor most mi inkább az érdeke, hogy legyen egy valóságos gazdasági sikeres működés, vagy pedig, hogy még 3 hatalmas vagyontárgyat ajándékozzon oda az alvezéreinek, hogy azok ott valami nagyon rossz gazdasági műveletet, és hát senkinek ne hasznot nem majd a dolgot csináljanak. Tehát miért nem az az érdeke, hogy nőjön, hogy sikeres legyen Magyarország?
Hát ő szeretné sikeres Magyarországot, sőt be is ígérte, hogy 2030-ra Magyarország azon 5 európai ország között lesz, ahol a legjobb élni, dolgozni, szórakozni, tehát föl fogunk fejlődni, mit tudom én, Svájc, Hollandia, Svédország színvonalára, nem, most nem ebbe az irányba megyünk. Neki pillanatnyi sikerekre van szüksége, és a kudarcokról nem beszélünk is, hogyha kudarc van, akkor a jövőre toljuk, hogy majd. Tehát ugyanúgy, mint az előző rendszerben, a kommunista rendszerben volt, hogy ugye, hát igen, most még vannak problémák, de majd.
Tehát ő nem hajlandó előre gondolkodni, vagy előre?
Nem. Ő a hatalmi szempont az a mindenkori hatalom megtartása, és a hatalom növelése.
Igen, de ami a hatalmat jelenti, tehát ami mai rendszer kiépítését jelenti, abban én azt gondolom, nagyon komoly előre gondolkodás volt ő nála jel. Tehát előre ezt nem lehetett másképpen. Előre meg kellett tervezni, hogy milyen irányba indul el, hogy milyen lesz a hatalmi szerkezet, hogy működteti, stb. Nem hiszi?
Hát lehet, hogy az ő fejébe volt ilyen, hogy majd hogy építi át az országot, de a legelső megnyilvánulása a 2010-es kormányprogram, amit hát azért nehezen mondok kormányprogramnak, de mégis valamit letettek, abban azért egészen más dolgok fogalmazottak meg, uh-huh. mint amilyen irányt aztán később vettek. Tehát például a közérdek azt nagyon hangsúlyozta, hogy az előző rendszerben, ugye a Gyurcsányra gondolva, ott a magánérdek határozta meg a kormányzati politikát, itt viszont a közjavának a szolgálata, az eladósodás megakadályozása, nem leszünk adós rabszolgák, sőt, még mit mondja, 2020-ban, amikor már ráálltak, újra ráálltak az eladósodási politikára, 2020-ban volt egy nemzeti konzultáció, aminek az egyik kérdése arra vonatkozott, hogy ön egyetérte azzal a soros tervvel, hogy adósodjon el az ország, és akkor segítségként odaírták, hogy ha eladósodunk, akkor adós rabszolgaságba kerülünk. És 96% úgy gondolta, hogy hát nem ért ezzel egyet. Miközben akkor már 2 milliárd euró hitelt fölvettek, mert akkor már ugye kinyitották a költségvetési hiányt, és hát annak a finanszírozásra azért szükség volt.
Jó. Nem, hanem hogy hát ez úgy látszik, hogy egy ilyen diktatórikus hajlamú rezsim olyan feloldhatatlan ellenmondások közé kerül, amikkel nem igen tud mit kezdeni, mert a rövid távú érdekei szembe mennek azzal, ami a holnapi érdeke lenne, tehát folyamatosan semmisíti meg a maga holnapját.
Tehát azért, mert csak abba gondolok, hogy a holnap is a mából, és a holnap is ma lesz, és a holnap után is ma lesz, és majd azt akkor megoldom.
Hát akkor menjünk vissza, ahonnan visszatáncoltam a dolog elejére, mert azt mondta, hogy hát ebből jó dolog nem sül ki, és hát megyünk lefelé. De mit jelent ez? Próbáljuk meg, arra kérlek, a hétköznapi ember szempontjából nézni, hogy mi vár ránk.
Hát nagyon érdekes, ugye a Nagymárton azt mondja, hogy azért a fogyasztás most majd belendül. Uh-huh. És megnézem az adatokat, tavaly szeptembertől már a reál keresetek emelkedtek. És ha van egy reál kereset növekedés, akkor abból egy nagyobb vásárlás is következik, tehát jön egy nagyobb fogyasztás is. Decemberben 10%-kal nőttek a reál keresetek. Decemberben a kiskereskedelmi forgalom még csökkent. Januárban, ugye amikor nagyon lement már az infláció, levitték, így tudom mondani, hogy szándékosan levitték. Akkor még mindig stagnál a kiskereskedelmi forgalom, tehát 4-5 hónap óta nincs belendülés a kereskedelembe, úgy stagnál, hogy a stagnálást az csak a benzinfogyasztásnak a felpörgése az segíti elő, egyébként az élelmiszer kiskereskedelme még mindig csökken. Tehát nem tud beindulni a fogyasztási többlet, amiben szerintem annak is szerepe van, hogy valószínűleg nem jók a számok. Tehát nem jó az a béradat, amit a statisztikai hivatal kihoz, amiből reálkeresett adatot számolunk, nem jó az az inflációs adat, amit a statisztikai hivatal kimond, nem azokon az árakon vásárolunk, mint amit a statisztikai hivatalnak a publikációjában megjelenik. Úgyhogy ebből következik az, hogy én nem csodálkozom, hogy nem indulnak be a folyamatok. Lehet, hogy a későbbiekben, mert itt majd további udvarlások lesznek, ugye a választásokra készülve, majd lesz valami, meg a tavalyi nagyon mély pont után, mert azért az a 2,5%-os háztartás fogyasztás csökkenés az utoljára a nagy válság idején volt, a 2008-2009-es válság idején volt ekkora, és hát tavaly azért nem volt egy világgazdasági válság, és nem voltak természeti katasztrófák, meg társadalmi katasztrófák se, ami ezt visszavitte volna. Na ez is más oldalról arra utal, hogy a kormányzati politika következménye volt a visszaesés, a csökkenés. Amit itt a társadalom megél, nagyon most még csak ilyen külön elemekként, ugye az, hogy az a tőke, ami bejön, azért az nagyon veszélyes tőke, az akkumulátoriparba bejövő tőke. Nem csak azért, mert hogy nincs is hozzá munkaerő, és akkor importálunk munkaerőt, és nem tudjuk, hogy ezek is letörik, ez a munkaerő letöri a magyar béreket, ugye, és nem tudjuk, hogy ezek a migránsok hogy fognak itten viselkedni. Másrészt meg úgy rettenetes környezetszennyező, és hát elvonja a vízkészletet. Azt, ami nekünk valami érték volt, azt megsemmisíti. Tehát vannak azért a társadalomban ilyen kis ellenállási gócok, hogy ezt így nem, de hát azokat is le tudja törni, mert akkor azt mondja, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, és akkor ebben nem lehet beleszólni, és nem lehet népszavazás, és találkoztam debreceniekkel, akik örjöntek, hogy hát most Debrecenben most képzeljük el, hogy ilyen online lehet majd véleményt mondani, tehát nem állunk ki a közösség elé, vagyis szerintem az, hogy itt repedeznek a dolgok, abban ez is benne van, mert azért ez a pálya, ez az újraiparosítási pálya, amit ugye nem tudom, kitalálták, ez nem találkozik a társadalomnak az igényével, és ez egy zsákutca. Ez egy ugyanolyan zsákutca, mint amilyen volt a vas és acél országa leszünk az előző rendszerben, ahhoz se volt semmi feltétel, ugye? De hát erőszakoskodni kell, és ehhez sincsen semmiféle feltétel, tehát ez is egy ilyen zsákutca, nem stem beszélve arról, hogy a végtermék is nagyon kérdéses, hogy tényleg az a világgazdasági fejlődés lesz-e, hogy az elektromos autók, és ez az akkumulátor kell-e hozzá, amit itt majd előállítanak, tehát nagyon-nagyon sok kérdőjel van benne, tehát van egy ilyen naturális zsákutca, és van az eladósodás zsákutcája, amit a köznapi ember nem érzékel. Az előző rendszerben se tudta felfogni, hogy akkor mi az, hogy eladósodtunk, és így meg olyan döntéseket kell hozni, hogy az adóssága ne pörögjön tovább. Nem érzékeli, mert az eladósodás az azt jelenti, hogy mások által megtermelt jövedelmet vonok be, tehát több jövedelmet tudok felhasználni, mint amit én megtermeltem. Tehát amíg van egy ilyen nettó eladósodási többlet, addig az viszonylag jó a társadalomnak. Csak amikor fizetni kell, kamatot kell fizetni. Na most mondok egy számot, hogy 2019-ben ez a kamatszolgálat, ez a bruttó hazai terméknek körülbelül a 2%-a volt. Az elmúlt évben meg majdnem a 4, vagy már a fölött vagyunk. Tehát nagyon rövid idő alatt duplázódik meg annak a pénznek a kifizetése, amért lényegében nem kapunk semmit, ami a megtermelt jövedelmünkből való levonást jelent, mert a kamatot le kell vonni a bruttó hazai termékből, tehát annyival kevesebbet tudunk felhasználni. Úgyhogy itt a jólét növelésnek ez a módja, ez az eladósodási mód, ugye ez szintén egy zsákutca. És akkor nem beszéltem arról a társadalmi zsákutcából, amit nagyon erőteljesen építenek, ami a jövedelem és vagyon különbségekből adódik.
Ha már zsák, hát ráadásul folyamatosan önteni kell továbbra is a pénzt, mert ugye ahhoz, hogy elegendő áramot termeljen az ország, ahhoz, hogy ezek a gyárak működni tudjanak, meg kell építeni a földgázra épülő erőműveket. Tehát részint fönn kell tartani a magas orosz árakat, amikről most már tudjuk, hogy sokkal magasabbak, mint a hágai árak. Másrészt ezeket föl kell építeni, ez mind viszi a pénzt.
Hát igen, amiközben a világ egészen, a fejlett világ egészen az energiatakarékosság és az fajlagos energiafogyasztás csökkentése irányába megy, akkor nálunk egy nagyon erőteljes energia faló ágakat akarnak építeni, és környezetszennyező, tehát pont szembe megyünk mindennel. És azt is akarom mondani, hogy olyan értelemben szembe megyünk, hogy ez az extenzív fejlesztésnek a modellje. Tehát embereket, foglalkoztatók, nem baj, ha nem magyar, nem, de azokból valami kitermelődik, na most azokból meg nem lesz egy versenyképes gazdaság. Tehát most már mi a volt szocialista országok körében is lejjebb vagyunk. Sokkal lejjebb vagyunk, mint voltunk 2010-ben. 2009-ben vagy 10-ben. 2009-ben ugye 11 európai ország, amelyik egykor valamikor szocialista ország volt, a 11-ből a negyedik helyen voltunk az egyfőre jutó bruttó hazai termék alapján, tehát az első, a negyed, a negyedik helyen voltunk, 22-es adatok szerint pedig a 7. helyen vagyunk, és a szlovákokat nem számolok, a 8. helyen vagyunk. És azok az országok, és most 22-es adatot mondtam, amelyek mögöttünk voltak, tehát Románia, Bulgária, Horvátország, ezek 23-ban nőttek, ellentétbe velünk. Tehát a helyzetük javult. Tehát valószínű, hogy 23-ban tovább csúsztunk lefelé ezen a listán.
Mernek kicsik lenni sajnos velünk együtt. Na de én, hogy mondjam, továbbra is azt feltételezem, hogy nem ostob emberekről beszélünk. Gyakorlott hatalomtechnikusokról beszélünk, akik körül azért mégiscsak vannak szakemberek, jó lehet, hogy a többségük már azt mondja, amit a vezér hallani akar, mert ugye itt ezek nagyon könnyen torzulnak el. De amiről mi beszélünk, azt nekik is tudniuk kell, nekik is látniuk kell. És Orbánnak is tudnia kell, hogy minél inkább megy lefelé ez a történet, annál inkább rákényszerül arra, lehet, hogy a hajlamai ezt segítik, hogy egy sokkal keményebb politikát vigyen a társadalommal, az országgal szemben. Annak meg a vége nem szokott jó lenni.
Hát ebben egyetértünk. Igen, igen.
De mégis vállalja ezt a
kockázatot? Hát igen, vállalja, mert a saját vagyonát védi. Ezzel úgy gondolja, hogy védi, és hogy ő majd kivétel lesz.
Amikor azt mondta, hogy itt van egy másik dolog, ami még a helyzetet hát nem bonyolítja, hanem erősíti azt, amiről beszéltél, ezek a vagyoni különbségek. Ezek most már orbitálisak?
Nagyon-nagyon jelentősek, igen, és nem is tudjuk igazából mérni, mert nem tudjuk, hogy mennyi pénz ment ki külföldre. Az is megvan, ugye a magántőke alapok azok nagy részt ezeknek a NER lovagoknak a pénzeit mossák, mert ez egy belső pénzmosó intézmény, és akkor hát ugye a vagyoni különbségek, hogy én nem tudom, például nekünk nincsen egyetlen szállodánk se.
Én se tudok róla, még egy csőszkunyhóról se, de ez körülbelül, ahogy mondani szokták régen, az a társadalom 1%-a? Van egy nagyon vékony,
aki igen, egy vékony milliárdos réteg, és akkor azért van alatta, hát egy olyan 20%, akik még a NER lecsorgó pénzeiből részesültek, és akiknek érdeke ennek a rendszernek a fenntartása.
Tehát gyakorlatilag a rendszer fenntartása, azt akarod mondani, hogy 20-25%-nak érdekel?
Érdekel, igen.
A többinek
igen.
Nem.
A többi, akik még a Fidesz mellett vannak, többiek azok hitalapon vannak.
Vagy olyannyira szegények, hogy azt gondolják, hogy amit kapnak.
És nem tudnak arról, hogy van esetleg másik lehet választási lehetőségük. Nem. Például a 22-es választáson ugye nagyon sokan elmentünk ilyen szavazatszámlálásra az ország legkülönbözőbb kis helységeiben, és nem tudták, hogy van Márki-Zay Péter. Tehát, hogy csak azt tudták, hogy csak a Fideszen lehet szavazni. Tehát egy irányú, egy pártrendszerben élnek, gondolkodnak, és nincs információjuk másról.
Hát igen, azért mondjam, tudom én, 10 év az ellenzék, hogy le kéne menni vidékre, de nem mennek le, és egyébként minek is mennének? Hát ez nem segít, hogy most szombat délután leugrunk terenyére, és akkor kicsit beszélgetünk ott a csapossal a kocsmában, ennek semmi értelme.
Hát azért semminél több. Mert tényleg a kocsmáros dönti el. Igen? A kocsmáros, igen, a kis falvakban ezt is tapasztaltuk, mit mond a kocsmáros, kire kell szavazni, és akkor arra szavazunk, igen. És elég a kocsmárost megvenni.
Igen, még egy kérdést engedj meg, hogy tulajdonképpen amikor ez a vékony réteg, amit tévesen egyébként, de Orbán oligarcháknak szoktak nevezni, mert az oligarchának politikai törekvése is vannak, ezt ugye Oroszországban láttuk, ezek nem ilyenek.
Nem ilyenek.
Mindegy.
Igen.
Ezek hogy támaszai ennek a rendszernek igazából? Tehát hogy működnek támaszként?
Hát nem nagyon tudunk ebbe belelátni, de hát van, amikor kérnek tőlük egy szívességet. És akkor beadják a vagyont, a pénzt, nem tudom mit.
De ugye
ennek azért vannak példái ennek, igen. És akkor aki nem adja, akkor az megüti a bokáját, vagy... adóhivatalt engedik rá, vagy ennél drasztikusabb dolgokat követnek el. A Helmetszit kell megkérdezni erről, ő neki hetekig tartó történeti mesélései vannak, hogy hogyan lehet hozzájutni olyan vagyonokhoz, amikre szükségünk van. Igen.
Ezek közül a történetek közül szivárok ki a Magyar Péter történeteiben
nem tudom,
valami?
Nem tudom, nem látom én ezt, tehát nem tudom.
Nem, de amire az emberek fogékonyak lettek, tehát ez a belső körökből jövő valamicske.
Igen, igen.
Nem nagyon
valamit,
mély.
Igen, 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 igen. Az, hogy egyáltalán egy ugye onnan jövő ember neki ment menni Rogán Antalnak.
Igen. Hát nem tudom, nem látunk bele az emberek fejébe, a Fidesz hívők fejébe talán kicsit jobban, de annak a meghatározó tömegnek a fejébe sajnos nem, amelyik nem válasz, de reménykedik, vágyai vannak, kitörni szeretne, és ahogy te mondod, mikor találkozol ezekkel a lányokkal, akik ott segítenek neked, időnként még boldogok is tudnának lenni, mintha eljönne a választás, mintha eljönne a változás. Hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen, a legjobbakat kívánom mindannyiunknak.
Igen, ránk fér. Pesnik Mária, az Ita közgazdász volt, 9 és 10 óra között a vendégünk, a Pénzügykutató ZRT tudományos főmunkatársa. És itt a műsor vége. Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!